Tehát 40. Zsoltár első 11 vers. A karmesternek Dávid Zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez, és az elvetemült hazugokhoz. Uram, Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved, nyitott fület adtál nekem. Égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam. Íme megjelentem a könyvtekercsekben, írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számot. Jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó, hogy együtt jöhetünk most eléd. Megnyithatjuk a szívünket. Segíts, kérünk, hogy be tudjuk fogadni a te igédet. Kérünk, hogy legyél itt velünk, szóljál te morvákoson keresztül. Köszönjük, hogy vendégige hirdetőnk lehet. Köszönjük, hogy hallhatjuk a te üzenetedet. Segíts te benned megmaradni, csak te rád figyelni, minden mást elvetni most a figyelmünk elől, és csak a te szavaidon csüggeni, Úrunk. Amen.
Kedves testvérek, ezután a szép dicséret után csak az ige jöhet. Pál apostolnak az első tesszalonikai levéléből olvasom a második fejezet 13. versét. 1 Tesszalonika 2.13. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Eddig az írott ige. Nem szeretnék hosszan magamról beszélni, de azért mégiscsak szeretném átlépni azt az ismeretlenségi küszöböt. Morva Ákos vagyok, és ha valakinek még nem derült volna ki az öltözékemből, hogy melyik felekezetnek vagyok a lelkésze, akkor ez egyértelmű, hogy református lelkész vagyok. Mentségemre legyen szólva, azért vagyok ilyen gyászhúszár öltözetben, mert ma délutáni lelkészbeiktatás lesz, és ott is ki fogok lógni a sorból, mert ott mindenkinek fekete lesz még a nyakkendője is. Tehát ott én leszek a rebell is. Lépjünk ezen túl. Egy olyan igét hoztam nektek, hiszem, hogy Isten vezetésével, testvérek, ami abban segíthet számunkra, hogy mondjuk holnap reggel, amikor fölébredsz, ránézel az órádra, és mondod, hú, de nagyon sok dolgom van, akkor jusson eszedbe a mai ige, Pálnak a kijelent, Istennek a kijelentése, Pálnak a szava, és még véletlenül sem mondd azt, hogy hoppá, most nincs időm elolvasni az igét. Szeretném, ha átgondolnánk Isten lelkének a vezetésével, hogy mit jelent számunkra az Isten szava. És az első, amit a papíron is láttok, nem nagy bölcsesség, bármelyikőtök el tudta volna mondani, hogy hát elsőként is az, hogy Isten szava sokkal több, mint egy emberi szó. És hiába kapott hatalmas tehetséget különféle embere a világnak, akik irodalmi alkotásokat, filmforgatókönyveket írtak, Egyszerűen az Isten szava az más. Először is azért, mert Isten azt mondta, hogy legyen világosság, legyen élet, és lett. És valóban el tudjuk azt mondani, hogy Isten szava teremt. Mert ha valamit ő mond, az úgy lesz. Az megvalósul. Az előáll. Nem hiszem, hogy lehetne ennél nagyobban leírni az Istent. Mint hogy azt mondja, hogy legyen, mondjuk legyen egy ilyen, hogy nap, és lesz. De hogy mondjak más példákat is, hogy miért mondhatjuk azt, hogy Isten szava teremt, hát gondoljatok csak mondjuk arra, hogy mi történt, amikor Mózest megszólította Isten a csipkepokorból. Valójában egy népet alkotott onnantól kezdve. Azáltal, hogy Mózes elfogadta Istennek a szavát, olyan változás történt, ami az egész történelmet átformálta. Vagy gondolj a hegyi beszédre. Amikor kinyitod, elolvasod Jézusnak a szavát, akkor érzed azt, hogy ez valóban Istennek a szava. János evangélium alig pár szóból áll. És mégis, amikor a szőlőtő példázatát olvasod, akkor tudod, hogy ez életet formál. Vagy amikor valaki ezt hittel fogadja be, abból új élet fakad. Isten szava teremt. Vagy Péter pünkösdi prédikációja. Jusson az eszetekbe. Alig mondott néhány mondatot Péter. Hogyha megnéznénk az ige hirdetési vázlatát, hát igen rövid lett volna. Isten szava hatására új életek teremtek. Több mint 3000. Vagy számomra nagyon kedves Pál apostolnak az aténi beszéde. Amikor arról olvasunk, hogy látja, hogy mindenféle bálványok vannak, és a bálványoknak mindenféle szobrai, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy hát, kedves aténi férfiak, minden tekintetben vallásosnak látlak benneteket. De én akkor most elmondom nektek, hogy mi az Isten üzenete. Isten szava átformálta Európát. Isten szava újjáteremtette ezt az egész világot. És ez így van, mint a mai napig. Hát emlékezz a saját életedre. A 40. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta a kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból, az iszabból. Vajon hányan vannak itt most közöttünk, akiket ehhez hasonló mélységből emelt ki az Isten? Aki el tudná azt mondani, hogy valójában újjáteremtett, újjáformált. Előtte nem volt még igazán életem. És onnantól kezdve van életem. Emlékszel, milyen volt, amikor Jézus egyszer csak megszólított téged? Amikor szava volt hozzád az Istennek? Hogy mit változtatott meg? Engem nem egyházi közegben neveltek, nem kereszteltek meg gyerekkoromban. Az általános iskolai osztálytársaim mind a mai napig el vannak hűlve azon, hogy én lelkész lettem. Ugyanis nagyon határozott és jól kialakult ideológiai támadásokat intéztem azok felé, akik hitoktatásra jártak. Azt mondtam nekik, figyeljetek, hát hogyha van Isten, akkor nem szenvednének az ártatlan gyerekek. És nem lennének háborúk. És utána elmentek szegény gyerekek hittanórára. Eltelt egy pár év, osztálytalálkozón találkoztunk, azt mondja, hogy na, kivel mi van? Hát, én teológiára járok lelkészre. Te! Emlékszem rá, amikor az ifjúsági csoportban a lelkész olvasta az igét, teltek a hetek, péntekenként jártunk a csoportba, és emlékszem, ahogyan a hamisból, amire azt mondtam, hogy nem létezik, Isten formálta a gondolataimat, és ahogy teltek a hetek, egyre inkább éreztem, hogy aha, lehet, hogy ebben van valami. Milyen sok érdekesség van például Jézus tanításában. És emlékszem, amikor átkerültem a másik oldalra. Amikor megértettem azt, hogy Isten szava igaz. És hogy amit a Szentírásban olvasok, annak az első betűjétől az utolsóig úgy van. Hálát adok ezért Istennek, amikor ezt véghez vitte bennem. És különösen azért, és arra emlékszem még vissza, amikor a teológián vagy előtte megértettem, hogy az igének az olvasása az nem egy spirituális élmény csupán. Nem arról van szó, hogy fölfokozott lelki állapotba kerülünk, gyönyörű énekeket éneklünk, hallelujázunk, vagy egyéb, és akkor utána, igen, Uram, igaz a Te igéd, hanem Isten igéje akkor is igaz, és akkor is újjáteremt, ha rossz kedvűen ébredek föl, ha fáradt vagyok, ha rossz kedvű, vagy ha éppen nem úgy jönnek össze a dolgok, mint ahogy szerettem volna. Isten igéje akkor is teremt, annak akkor is ereje van. Hiszen azt olvassuk, és mindjárt jöhettek a második pontra, hogy akik hisznek, azokban Isten lelke által munkálkodik. Munkálkodik a hívőkben. Hoztam erre három példát. Két igei példát, és egy az elmúlt években történt példát. Hogyan munkálkodott Isten szava Pál apostol életében? Vajon mi lehetett az első hatás Pálnak az ő változásában, megtérésében? Én azt gondolom, hogy amikor látja Pál Istvánnak a kivégzését, és azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben a 7. fejezet 59. és 60. versében, hogy azt mondja István, úgy imádkozik, hogy Úr Jézus, vedd magadhoz a lelkemet. Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott, Uram, ne rót fel nekik ezt a bűnt, és amikor ezt mondta, meghalt. Meggyőződésem, hogy ezek a szavak munkálkodtak Pálban. Hogy az ott elindított valamit. És amikor majd személyesen találkozik Jézussal, ott a damaszkuszi úton, addigra már az Isten így szól ehhez a Pálhoz. Addigra már így formálta őt. A másik példa, ez a gyülekezet, akinek írja ezt a levelet Pál, az a tesszalonikai gyülekezet. Nagyon érdekes ez a helyzet, és minden lelki pásztornak élménye lehet, nem minden lelki pásztornak lehet élménye, aki ezt megéli, annak viszont nagy öröme. A tesszalonikai emberek Páltól hallották először az evangéliumot. Ő hirdette köztük Krisztust, és arról olvasunk, hogy ez is minden ige hirdető álma, hogy hallották, igaznak fogadták, és követték. Gyönyörű történet. Volt értelme, volt rajta áldás, életek formálódtak, egy közösség gyűlt össze, és az a közösség tudott bizonyságot tenni tovább másoknak. És arról is olvasunk, hogy hamarosan üldözni kezdték őket, ők álhatatosan kitartottak Krisztus mellett, és közben megtapasztalták azt, hogy hogyan formálja őket Isten az ő igéjével, megtapasztalták azt, hogy Jézus valóban élő személy, Isten fia, és arról olvasunk, hogy Isten igéje úgy jutott el, és úgy maradt ott a tesszalonikai gyülekezet tagjainak az életében, hogy egy összetartó közösség lettek, személyválogatás nélkül szerették az embereket, az ellenségeiket is. Sőt, azt olvassuk, hogy a tesszalonikai gyülekezet tagjai példás házas életet, családi életet éltek, szorgalmasan dolgoztak, élték, hirdették az evangéliumot, azt, ami megváltoztatta az ő életüket. Hirdették a Krisztust. Isten igéje munkálkodott bennük lelke által. És meggyőződésem, hogy főleg 2017-ben a legnagyobb hatása úgy van az igének, hogyha az megjelenik a cselekedetekben. Számomra az talán a legkedvesebb példa, bármi furcsa, nem azt mondom, hogy kövezzetek meg, de hát majd vitatkozhattok velem, ez egy katolikus gyülekezetben volt, egy lakótelepi gyülekezetben, ahol részt vehettem egy ilyen házaspári csendes napon. Ülünk körbe, házaspárok, ki hogy került a gyülekezetbe, számoljon be, mondja el az életét. Fültanúja voltam, jelen voltam, a következő volt. Azt mondja az egyik házaspár. Hát mi azért jöttünk, mert valójában ti nem tudjátok, rámutatott a másik házaspárra. Mi miattatok jöttünk. Hogy? Hát az a helyzet, hogy mi a lakótelepen pont úgy lakunk, hogy rálátunk a ti lakásotokra. És nem akartuk, de sajnos akarva akaratlanul is láttuk, hogy nagyon sokat veszekedtetek. És egy ideje ezek a veszekedések megszűntek. És azt láttuk, hogy megváltozott az életetek. És mi elmentünk, ott ismerünk valaki mást abban a blogban, és megkérdeztük, hogy mi történt azzal a családdal. És azt mondták, hogy ti elkezdtetek járni ebbe a gyülekezetbe. Na, mi ezért jöttünk ide. Hiszem, hogy Isten igéje a lelke által munkálkodik bennünk. És ennek ereje van. Ezért ad most hálát Pál, azt mondja, hogy nem emberi beszédnek tekintettétek, amit én hoztam. Nem azt mondtátok, hogy jó van, majd meghallgatjuk máskor is, meg nekem más erről a véleményem, ezt szokták ma. Ez a te véleményed, nekem meg más a véleményem. Hanem rájöttek arra, hogy Uram, hogy ez a te akaratod, ez a te üzeneted felénk. A harmadik a mai példa, talán ismeritek is, Molnár Istvánnak a bizonyságtételét olvastam nem olyan régen, a kübekházi polgármesternek a bizonyságtételét. Már polgármester volt, amikor teljesen szétment a családi élete, lehet, hogy hallottátok már ezt a bizonyságtételt, nem fogom hosszan mondani. A lényeg, hogy mikor mindennek vége lett, akkor azt mondták, hogy menjen el Biatorvágyra, csendes hétre. És így mondta, hogy nem megyek sehova. Éppen be kellett adni valami pályázatot. És az utolsó pillanatban készített, nekem eszembe se jutott volna, hogy ilyen lehet, egy olyan pecsétet, amin az aláírását készítette el. És amikor elment, a csendes hétre Naamán történetét vették, azt hiszem, hogy Vég Tamás bácsi szolgált, és azt mondja, hogy mit keresek én itt? Mit érdekel engem ez az egész? 3 napig duzzogott, majd a 4. nap azt mondta, hogy ha most nem tudok oda menni, és leborulni, és elmondani az én életemet a lelki gondozónak, akkor belepusztulok. És ez nem emberi beszéd volt. Ez nem emberi beszéd által jutott idáig, hanem az Isten igéje formálta ezt az embert. Nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, mondja Pál, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Képzeljétek el, kedves testvérek, hogy az eredeti szövegben itt, én nem vagyok egy nagy görög tudós, de ezt még mások is észrevennék, az energia szót használja az apostol. Tehát azt mondja, hogy az ige, hogy valójában az Isten szava belső testi és lelki energiává válik, erőforrássá válik. Nem tudom, szükségünk van nekünk naponként egy ilyen belső energiaforrásra, egy erőforrásra? Szükségünk van arra, hogy bármilyen élethelyzetben is vagyunk, lássuk az életünknek az értelmét, és legyen valami erő benne? Hát persze. Mert nem mindig vagyunk a toppon. Szükségünk van rá, mert néha azt érezzük, hogy kifogyunk. Néha azt érezzük, hogy megtorpanunk. Néha azt érezzük, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, mint ahogy szerettük volna. És akkor mi van? Olyankor elgyengül a hitünk? Vagy olyankor Isten nem annyira segít? Vagy nem érezzük azt, hogy annyira jelen van az életünkben? Olyan jó, hogy Pál ma azt mondja, hogy és annak Istennek ereje munkálkodik bennetek, akik hisztek. Hogy titeket olyankor is erővel tölt föl, amikor lehet, hogy érzelmileg éppen másik állapotban, más érzelmi helyzetben vagytok. Isten beszédeként, aminek ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Oké. Mi Istennek a legteljesebb kijelentése? Jobban forgalmazom meg a kérdést. Kicsoda Istennek a tökéletes kijelentése, szava? Jézus Krisztus. És az ő lénye, az ő élete, az ő áldozata valójában Istennek hatalma és bölcsessége. Az első korintusi levél első fejezetében azt mondja az ige, mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot, ám de a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. És tudjátok, ez olyan jó, amikor át tudjuk azt gondolni, hogy mi nem csak írott szavakra alapozzuk a mi hitünket. A vallásunk nem könyvvallás, hanem Istennek Jézus Krisztusban való kijelentése. Ami megtörtént, ami már megvalósult. Nem arról van szó, hogy én szeretlek titeket, és majd ezt meg fogjátok látni, hanem azt mondja az Úr most 2017-ben, hogy én annyira szeretlek téged, hogy 2000 évvel ezelőtt odaadtam magam neked, érted. És ez megtörtént, ez egy valós, nem kitalált, nem a jövőben megtörténő esemény. És azt is tudjuk, hogy aki Jézus Krisztust behívja az életébe, és elfogadja személyes megváltójának, annak újjászületik az élete. Az új célt, új szívet, új életet kap. Megint csak bizonyság. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Abban tanít minket ma az ige, hogy Isten szava naponként belső erőforrássá lehet. Hogy az, ami Jézus Krisztussal történt, az a te életedben is valóságos erő. És hogy ő nem csak a múltban járt itt közöttünk, hanem itt van most is. Adjunk azért hálát, hogy ez az örömhír eljutott hozzánk. Hogy amikor mi el vagyunk keseredve, akkor nem arra kell néznünk, hogy mire vagyok én képes, hanem hogy kicsoda az én Uram, és mit tett értem ez az Úr. Így mondja Pál, ezért szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallottátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, mint ahogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Van egy számomra kedves történet, ami egy kitalált történet, hogy milyen lehetett, amikor az Úr Jézus visszament a mennybe. És a történet szerint, amikor visszaérkezett, akkor Gábriel fogadja őt, és azt mondja, hogy Uram, sokat szenvedtél? Igen, mondja Jézus. És mondd, most már tudják az emberek, hogy mennyire szereted őket? Elmondtad nekik, amit tettél értük? Még nem, mondja Jézus, most még csak olyan 72-en, 70-en tudják, de főleg 12-re bíztam rá, hogy adják tovább az embereknek. Gábrielnek hatalmasra nyílik a szeme, és összesen 12 emberre bíztad azt, hogy továbbadják a világnak azt, hogy mit tettél értük? Igen. És mondd, Uram, de mi lesz, hogyha ők nem adják tovább? Vagy mi lesz, hogyha elgyengülnek ebben? Vagy mi lesz, hogyha 2017 évvel később majd megfeledkeznek erről? Mondd, Uram, nincs egy másik terved? Mire Jézus azt mondja, nincs másik tervem, bízom bennük. Persze ez nem igaz, ez kitalált történet. Többször hallottam már én is, de olyan sokszor eszembe jut, hogy Isten megajándékozott bennünket az ő igéjével, az ő kijelentésével, amivel megtart és újjáformált bennünket. És ezt a drága kincset ránk bízta, azért, hogy éltessen minket, és hogy adjuk tovább másoknak. Ezt a drága kincset, amire azt mondja a Korintusi levél, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek az ereje. Szóval bátorítalak, kedves testvérem. Tudom, Monti elmondta, hogy hívő közösség van itt, hívő emberek. Bátorítalak téged, hogy erősödj ebben. Hogy az Isten igéje, az naponkénti erőforrás. Nem csak kívülről, amit olvasunk, hanem belülről. Isten lelke által formál, újjáteremt, vezet bennünket. Csodás ajándék ez. És ráadásul még a mi felelősségünk és megbízatásunk, hogy ezt másoknak továbbadjuk. Dicsőség legyen ezért az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, most és mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged ezen a mai délelőttön is. Köszönjük, hogy először is kifejezhetjük az imádatunkat és a tiszteletünket, hogy valójában nem vagyunk méltók arra, hogy a te gyermekeidnek neveztessünk, és te mégis jónak látod, hogy hozzád szólhatunk, és te megszólítasz bennünket. Uram, hálát adunk neked azért is, hogy adtad és adod most is a te szavadat. Köszönöm, Uram, hogy nem kell titokzatos nyelveken tudnunk, nem kell különleges információs csatornákat megnyitnunk, hanem Te voltál, és most is Te vagy, aki megtalálod hozzánk a szót. Külön hálát adok azért, Uram, hogy magyar nyelven is olvashatjuk a Szentírást, és köszönöm, hogy mindez érthető lehet a számunkra. Köszönöm azokat az embereket, akik magyarázzák és még közelebb hozzák a Te tanításodat. Köszönöm ebben a gyülekezetben és szerte a világon azokat a keresztény igehirdetőket, tanítókat, de köszönöm az édesanyákat, édesapákat, nagyszülőket, barátokat is, akik megvilágítanak előttünk olyan dolgokat, amelyeket az igédben üzensz. Köszönjük őket, kérjük, hogy áld meg az ő életüket. És hallgass meg a könyörgésünket, Urunk, azért, hogy amikor a magunk csendességében olvassuk az igét, akkor tudjunk rád figyelni. Megvalljuk neked, hogy oly sok minden külső vagy belső körülmény képes megzavarni minket abban, hogy elcsendesedjünk, és teljesen rád figyeljünk, és ne csak a magunk kéréseit mondjuk el, hanem tudjunk arra is tekintettel lenni, hogy mit mondasz Te, merre vezetsz minket Te. Hallgass meg a könyörgésünket, Urunk, hogy amikor holnap, vagy akár már ma este is olvassuk a Szentírást, akkor Te szólj hozzánk, és tudjunk annak engedelmeskedni is. Uram, a Te kezedbe helyezzük az elkövetkező napjainkat, Te kezedbe helyezzük az életünket, és mindazokét, akik most a szívünkben és a gondolatainkban vannak. Hallgass meg a könyörgésünket értük. Külön imádkozunk a betegeinkért, szeretteinkért. Hisszük, Uram, hogy Te vagy az áldott orvos, és neked hatalmad van minden betegségből meggyógyítani bennünket. Hisszük és valljuk ezt, és imádkozunk azért, hogy mutasd meg, hogy milyen hatalmas Isten vagy. Imádkozunk a gyülekezetért, a gyülekezet tagjaiért és vezetőiért. Imádkozunk azért, Uram, hogy olyan életünk legyen, amilyet Te készítettél, és amilyet Te akarsz látni. Mert azt szeretnénk, Urunk, hogyha a Te akaratod szerint való életünk lenne. Lehet, hogy ezt néha nehéz megvalósítanunk. Kérlek, Uram, hogy Te erősíts minket olyankor is, amikor az engedelmesség nehéz. Égeddel és lelkeddel könyörgöm, hogy vezest a mi életünket, bármilyen élethelyzetben is vagyunk. Végül, Uram, neked adunk hálát, és téged dicsőítünk újra, és köszönjük, hogy egyáltalán jöhettünk ma eléd. Dicsőség legyen neked mindörökké, mindazért, amit tettél, amit megismerhettünk belőled, és azért is, amit még nem érthetünk, mindenért. Tiéd a dicsőség. Amen.